folytatjuk a beszélgetést Sütő Andrással, akinek az előadása szeptember 28-án lesz, József Attila Szabad Ötletek jegyzéke. Egyedül a színpadon, egy színész, mindig izgalmas, úgyhogy most szánunk erre még egy kis időt, de beszéljük át, az imént ott hagytuk el, hogy Jordán Tamás előadását láttad 2007-ben, és hogy te hogyan tudtad ezt az anyagot másképp megközelíteni.
Akkora hatással volt rám, hogy mondom, hát úristen, akkor én 19 éves voltam. Hát ide nekem az oroszlánt, és ezt én is meg akarom csinálni.
Persze, 19-esen mi más dolgod van. Hogy
csak abban nem gondoltam bele, meg bután azt mondtam, hát hogy egy öreg embert meg tudta ezt csinálni, mert akkor se volt annyira fiatal a Tamás, hogy mondom, hát ha ő meg tudta, akkor én is biztos meg tudom ezt csinálni. Csak abban nem gondoltam bele, én hülye, hogy az az idős, látszólag idős ember már 30 éve mondja ezt az anyagot, úgyhogy közel 30-as évei elején tanulta meg ezt az egészet, és ő ezt azóta mondja. Úgyhogy én 16 évet vártam 2007-től, hogy belevágjak. Tulajdonképpen meg kellett hozzá érnem.
Hát ez meg.
Szóval...
Ezzel kezdtük a beszélgetést, szóval, bármennyire
is szerettem volna lánglelkű fiatal emberként, hogy na, én majd ezt akkor megtanulom. Tulajdonképpen arra jutottam, miután otthon felcsaptam, hogy hát én ezt nem is értem. Hát egy csomó dolgot nem értek benne. Én ezt nem tudok emögé állni, kell ehhez egy élettapasztalat. És tök érdekes volt, hogy amikor József Attila ezt megírta, elkezdte írni, 32 éves volt. Én 32 évesen kezdtem el tulajdonképpen megtanulni ezt az anyagot. 33 éves volt, december 3-án halt meg, 1937-ben, és én 33 éves lettem, mire belett tulajdonképpen mutatva már Budapesten is, és nem csak vidéken ez az anyag. Szóval hozzá kellett nőnöm, vagy hozzá kellett érnem ehhez a dologhoz, és érdekes, hogy a versei is, ahogy egyre idősödök én, egyre több tapasztalattal, különböző élethelyzetekkel találkozok, annál nagyobb jelentés tartalommal ruházódnak fel. És
ez valahol normális, szerintem mindannyian, akik verset olvasunk, mindannyian így vagyunk ezzel. Szóval, hogy előveszel egy verset 20 év múlva, és akkor rájössz, hogy de hülye vagyok, hát nekem ez a versedig nem jelentett semmit. Persze, hát ez a rétegek jönnek, és ez, talán ez így normális.
Úgyhogy én megkerestem Jordán Tamás csak azért, mert gondolkodtam egyrészt azon, hogy illene szólni neki. Annyira emblematikusan hozzá kötődik ez az előadás, hogy jó lenne, ha tudna róla, hogy
segített.
Van egy... Nagyon. A szitu az volt, hogy a Rózsavölgyi Szalonnak a születésnapján voltam, mert én is játszok ott előadásban, Tamás is. Volt egy személyes viszonyunk, mert játszottunk együtt korábban egy filmben, egy jelenetben. Hát ez kellő bátorságot adott már, hogy oda menjek hozzá, és mondtam, hogy figyelj, Tamás, én szeretnék ehhez az anyaghoz hozzányúlni. Már megvan, nálam van, megvettem. Az volt a kérdés, hogy és tudsz már belőle valamit? És ugye elmondtam itt az adásban a foglalatot. Aha. Mondtam, hogy igen, a foglalatot tanulom, azt olyan 90%-osan tudom. És az történt, ott ültünk a Rózsavölgyi Szalonnak, a színpadának a szélén mindketten, na akkor mondjuk együtt. És egymás szemébe néztünk, és együtt elmormoltuk a foglalatot. Ez volt számomra az az áldás, vagy staféta átadás, hogy tudatosult benne, hogy jött egy új generáció, aki ezt az anyagot akarja képviselni. És azt akarja, hogy tovább éljen. És biztos, hogy jön, és ez egy nagyon jó körforgás. Úgyhogy nekem ez egy óriási lendületet adott ahhoz, ami utána történt. 4,5 hónap volt az életemből az, hogy ezzel az anyaggal foglalkoztam. Nagyon szerencsés vagyok, hogy nincsen, vagyis legalábbis nem volt akkor még családom, nem voltak olyan elköteleződéseim, hogy ez beleférjen az életembe.
Milyen érdekes ez, hogy ehhez viszonyítjuk sok esetben.
Kell hozzá idő. Én azért is májusban kezdtem el, mert akkor már véget ért az egyetem, tudtam, hogy jön a nyár, tudtam, hogy nem fogok most azon a nyáron forgatni, nem lesz új próba folyamatom, úgyhogy én májusban elkezdtem ezt tanulni, és 4 szeletre vágtam fel, először 2 félbe, itt a kötetbe is láthatod, mert behoztam a stúdióba magammal, hogy a kötet első felét kihúztam egy színnel, és a másik felét egy másik színnel.
Az miért van? Az meg kifogyott a toll?
Nem, tudatosan, hogy elkülönítsem az első felét a másodiktól, és az elején az első felét is 2 félbe vágtam, meg a másodikat is, tehát 4 részletbe tanultam meg, májusban a foglalattal foglalkoztam, június, július, augusztus,
hogy
szeptember.
Hogy tanulsz szöveget?
teljesen különböző módszerekkel. Vannak olyan részek benne, amik annyira erősek, hogy képek jelennek meg a fejembe. Szóval belső vizuális memóriával kötöm a szöveget, aha, a tartalommal össze. De van olyan rész, aminél nem jelenik meg számomra, mert nem annyira érint meg, ott nyelvtani szavaknak, a másalhangzóinak az egymásra kapcsolódásai rögzítik össze. De van olyan rész, ahol például a ritmusa miatt tudom megtanulni. Nincsen egy módszeremre, hanem inkább 3-4 különböző módszernek a lüktetése, pulzálása kötötte össze, mint a malter a téglákat a házon, vagy egy házépítésekor, és ezt a 4 részletet aztán összetapasztottam, és szeptembertől október 23-áig elkezdtem megpróbálni elmondani, meg egymáshoz ragasztani. Már az egy óriási sikerélmény volt, amikor még csak 4 fal között egyedül el tudtam mondani egybe ezt az anyagot. Egyrészt, hogy fiziológiailag képes-e erre a szám, az agyam tudja ezt a folyamatot végigvinni, anélkül, hogy ne bicsaklana meg a nyelvem. Ez egy dolog. De ha kiállok emberek elé, akkor is menni fog. És itt jött képbe az, amit mondtál, hogy egyedül lenni a színpadon. Ho-ho, várjunk csak. Hát én ahhoz vagyok szokva, hogy 16 éve társulatokkal dolgozom, partnerem van, súgó van a színházba, és akkor tudatosult bennem. Súgóhoz
hozzá szoktál? Használod?
Én nem használom, mert túlságosan maximalista vagyok, de mármint, hogy magammal szembe, de tudom, hogy van, aki olyan személyiség, aki azzal szeret például tanulni, hogy dobja fel elé a szöveget, mert ő úgy fogja megtanulni a próba közben. Én úgy szeretek menni próbára, hogy már előre tudom a szöveget, mert akkor tudok vele zsonglőrködni, hogy bármit tudok vele akkor csinálni.
Hát az a biztonság, az felbecsülhetetlen, amikor a színész tudja a szöveget.
És
nem kell gondolkodni már egy dolgon, nem kell gondolkodni pluszban.
Igen, mert az automatikussá válik. És itt abba gondoltam bele, hogy na várjunk csak, én most ki fogok állni egyedül, úgyhogy nincs védőháló, kvázi ami a súgó, vagy amit ő jelent, ha bármi is lenne, nincs partnerem, akinek a szemébe nézek, vagy aki kihúzna a bajból, hogyha ugrok egy részt, vagy egy oldalt, hogy visszatereljen, mert el kell, hogy hangozom valami nagyon fontos információ, aha, ahhoz, hogy ne sérüljön az előadás szerkezete. És képes leszek-e egyedül 55-60 percen keresztül fenntartani a figyelmet. Érdekes lesz ez, nem egy teljesen értelmetlen vállalás.
Amikor tanultál, ez mikor tudatosult benned? Ez gondolom nem az elején, nem az első oldalnál.
Nem, akkor, amikor már úgy nagyjából a háromnegyedét tudtam, és utána ez így elbizonytalanított. Meginoktam, hogy hú, lesz ennek az egésznek bármi értelme? És az első, ami lendületet adott, az a felismerés volt, amikor először elmondtam a 4 fal között otthon, mert valami olyan eufórikus érzés fogott el, amit nem tudok pontosan megfogalmazni, de Erős Zsolt tragédiája nagyon-nagyon eszembe jutott, mert látszólag teljesen értelmetlen lehet egy külső szemlélőnek, annak, aki nem mászik hegyet. Ez az egész, hogy ő időt szakít arra az életéből, mint hogy én is kiszakítok 4,5 hónapot, hogy kvázi megmásszam ezt a láthatatlan hegyet, hogy ő most család mellett elindul egy hegyet megmászni, és mi értelme van ennek az egésznek? Hát maga a folyamat. Tehát az, aki egyedül nem megy el az El Camino-ra, vagy nem megy el megmászni a Monteverestet, vagy nem tanul meg egy ilyen hegynyi anyagot, aki ezt a folyamatot egyedül nem éli át, az nem tudja, hogy kimarad abból, hogy miket találhat a folyamat közben önmagáról, önmagával kapcsolatosan, vagy az anyagról. És én is ide lyukadtam ki, hogy amikor megmásztam ezt a láthatatlan hegyet, és végigmondtam ezt az anyagot, nem ugyanaz az ember voltam, mint aki előtte voltam, és egy teljesen más perspektívából láttam az engem körülvevő világot, és önmagamat is benne. Más lett a viszonyom magammal is, és a világgal is.
Érdekes, hogy behoztad az Erős Zsolt tragédiáját, nemrég volt egy hasonló tragédia, Suhajda Szilárd esete. És vele kapcsolatban, én őt ismertem személyesen, és vele kapcsolatban egy suliba jártunk, és az jutott eszembe, hogy miért, ugye a komment szekciók, hát ugye mindig az emberi hülyeség, az mindenhol felüti a fejét, de valahol meg kell érteni azokat a kérdéseket is, hogy minek ment oda, azt is meg kell érteni, hogyha valaki ezt nem érti, és egy dolog jutott eszembe, hogy vannak, akik azért csinálják, amit csinálnak, hogy megmutassák a többi embernek, hogy az ember az mire képes. Tehát egész egyszerűen az, hogy a határainkat le tudjuk rajzolni, hogy nagyjából mi mindenre vagyunk képesek, meg mi mindenre még, amit nem is látunk. Tehát azt hiszem, hogy az ilyen hegyek, mint például ez is, egyrészt a te képességeidet jelzik, másrészt pedig, hogy ez az ember mennyi mindenen ment keresztül, mennyi mindent élt túl. És azt hiszem, hogy ez az, ami a közösségen belül, nagyobb, tágabb vagy kisebb közösségen belül mindig erőt tud adni a másiknak. Ezek a példák, ezek a történetek. Szóval ez csak ennyi, hogy ugye ezek a kérdések fölmerülnek. A minek?
Nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert az anyagban, akkor is, amikor elkezdtem tanulni, és aztán most ezt erősítette meg, mióta találkozott közönséggel is a visszajelzések alapján, az lett az értelme, hogy ez egy tulajdonképpen az lett a közösség teremtő ereje, hogy ez az anyag tele van olyan gondolatokkal, amiket mindnyájan átforgatunk magunkba az életünk alatt, csak annyira szégyeljük magunk előtt ezeket a gondolatokat, hogy amint eszünkbe jut egy ilyen, azonnal elhessegetjük, vagy egy képzeletbeli szőnyeg alá besöpörjük, nemhogy lemerje írni valaki. Aha. És az egy emberfeletti teljesítmény, hogy valaki teleírt egy füzetet, a saját, a nagyon gyorsan jegyzetelt József Attila, és a saját gondolatainak a tempójában lepróbálta rögzíteni a kezével az agyának a menetét. Számomra az már egy kihívás volt, hogy meg kellett tanulnom tulajdonképpen az ő agyával gondolkodni, mert ez annak a lenyomata. És olyan köröket fut, és olyan köröket jár be, egy utazás a lelkének a legmélyére. Akarva, akaratlanul, mégiscsak a kor egyik, nem csak magyar, hanem világirodalmi szinten az egyik legnagyobb költője írta, nem tud nem művészeti alkotás lenni. Az elején egy csomó szójátékkal indul, nyelvi játékokkal, tényleg meg háromszabó legények, ilyen dolgok szerepelnek benne. Aztán egyszer csak, amikor kifogy ez, átvált a gyerekkorára és az édesanyjával való traumájára, vagy a viszonyára, és hirtelen már benn vagyunk teljesen a lelkinek a legmélyébe. Aztán hirtelen, amikor már megijedettől, akkor visszaugrik a nyelvi játékokba, de akkor meg belemegy a nőkkel való viszonyába, ami meg nyilván hát az anyja hozta viszont azt meg azt a részt elő benne. És mindenki, univerzális ez az anyag, mindenki fog benne találni valami olyan dolgot, ami azonos vele, vagy az ő életére rávonatkoztatható.
Van még két dolog, ami eszembe jut, mert fogy az időnk sajnos, de ez a téma is végtelen, mint oly sok másik, hogy volt-e olyan késztetésed, hogy József Attila Budapesten élt, hogy megnézd azokat a helyeket, vagy elmenj azokra a helyekre, ahol ő élt, megfordult, a törseit mondtad az írókboltjában, a japán kávéházat. De például voltál-e ott, elmentél-e Balatonszárszóra, ahol meghalt?
Nem voltam még Balaton. Voltam Balatonszárszón, de nem voltam.
De nem úgy.
De nem voltam ott azon, ahol ott történt, ahol megtörtént maga.
Nem éreztél sose késztetést erre?
Nem, eddig nem.
Na majd most. És hazamész, és figyelj, veszik egy vonatjegyet.
Nem, az anyag készülése az ugye 4,5 hónap volt, és nagyjából pont finishbe voltam akkor, amikor már először meg kellett mutatni. És azóta viszont úton van az anyag is. Azóta szerencsémre nem csak felnőtt nézőkkel találkozott, hanem bekerült a Dérinének a Kultá programjába.
Wow.
Ez a Belenősz a kultúrába program, és 12-eseknek gimnáziumba elvihetem.
Ami leköti azért, őket?
Számomra ez a legnagyobb visszajelzés, hogy ami utána történik, én elmegyek egy tanterembe, én elmondom nekik, hogy itt vagyok egy szabadúszó színészként, tudom, hogy idén fogják részletesebben tanulni ezt a költőt, viszont van egy olyan szelete az életének, amit nem fognak itt tanulni, én ebből készítettem egy előadást, elmondom nekik, és egy drámapedagógus Kálócz László kollégámmal készítettünk hozzá egy feldolgozó foglalkozást. Ez így egybe 2x45, 2x50 perc. És az ő visszajelzéseik a legmegdöbbentőbbek. Szoktunk menni egy asszociációs kört, mint a szabad asszociációk, a szabad ötletek jegyzik alapján, hogy mondják el a benyomásaikat. És akkor akár csak egy szóban, akár több gondolatot megfogalmazhatnak több mondatban. És akkor tegnap például ilyen körök mentek, Sárospatakon voltam vele, hogy sötét, mély, nagyon őszinte. Jé, ezt én is írhattam volna. Én Nem tudom, hogyha elém raknának egy papírt, vagy bezárnának 4 órára egy telefonnal a kezembe megnyitva egy jegyzettömböt, hogy mit hoznak ki én belőlem. Mindegyikük azt mondta, hogy iszonyatosan izgalmas ez az anyag, nagyon tetszik nekik, hogy ennyire nyers és közvetlen, tehát nem egy költői képekkel teletűzdelt verset kapnak, hanem egy szabad asszociációs láncot, aminek hol átmegy megfogalmazott gondolatokba, hol átmegy szabad versbe, hol átmegy önvallomásba, hol dühös, hol kétségbeesett, hol szeretetéhes anyagok vannak, és nagyon tényleg József Attila költészetéhez képest is nagyon nyersen vannak ezek a dolgok megfogalmazva benne. Annyira nyersen, hogy a legmegbotránkoztatóbb, legexplicitebb részek azoknak a részeknek a helyére vannak beillesztve, mert már akkor nem lehetne előadni, akkor nem vihetném el egy iskolába. Oda vannak beillesztve azok a versek az életműből, amik tulajdonképpen megtöltik tartalommal azt a részt, ami ki van belőle húzva. Úgyhogy nem kevesebb szöveg hangzik el, mint amennyit ő megírt, sőt, inkább több a visszaemelt saját vendégszövegekként kezelve a saját verseiből, ami be lett emelve, elhangzik az egész szabad ötletek jegyzéke, csak abban az izgalmas formában, ami Tamás dramaturgiai megoldása volt egyébként, és én erre is kértem az ő áldását, hogy megengednéd, mert én nem fogok ennél jobbat tudni kitalálni, hogy én használhatom ezt, a dramaturgiát, amit kitaláltál hozzá.
Egy az egyben úgy használod az anyagot, ahogyan ő csinálta?
Nem. Más verseket és más versrészleteket használok. De ugyanazokon a helyeken, ahol ő szakította meg.
Tehát a dramaturgiáján nem változtattál, a formaiságán egy kicsit. Illetve a verseken, tehát a
verseken, meg ahhoz képest, hogy én hogy csinálom, és ő hogy csinálja. Én már eleve egy meglett tapasztalt kolléga előadásában láttam, és ismertem meg az anyagot. Én meg hát az alkatomból, meg a koromból kifolyólag sokkal inkább közelebb állok most ahhoz az emberhez, aki ezt akkor, amikor megírta, annyi idős volt, és nagyjából olyan forma lehetett.
De miért nem éreztél deficitet? Hogy Jordán Tamás, te, ha jól számolok, akkor ilyen 60 éves korában láttad úgy előadni ezt az anyagot, te pedig a 30-as éveid elején vagy.
Nem, én azt gondoltam, hogy pont az lehet az izgalmas, hogy egy közel olyan fiatal embert láthatnak, mint amilyen fiatal ember ezt az anyagot írta akkor, amikor. És talán jobban megteremtődhet annak az illúziója, hogyha kellően jól mondom ezt a szöveget, és sikerült a figyelmét felkelteni a befogadónak, és be tudom őt húzni ebbe az anyagba, akkor megteremtődik az, hogy elmosódik az a határ, hogy egyszerűen elfelejti az előadás közben, hogy most itt Sütő András színész áll előttem, és hirtelen azon kapja magát, hogy most itt van József Attila, akit hallgatok. És hogyha ez egy pillanatra is meg tud teremtődni, akkor én nagyon boldog vagyok. De például tegnap az egyik legnagyobb sikerélményem az az volt, amikor egy teljesen zoral, macinacis, melegítős, jó, ez már az én előítéletem, kapucnis, srác, fülbevalós, telibe úgy láttam, hogy nem érdekli ez az egész. Tudod, amikor úgy érzed,
ez hol volt?
A Sárospatakon a 12. D-be így be szétterpesztett lábakkal rágúzik, így nézi végig az egészet.
És amikor most utánzod is, azt látod, hogy
amikor ment ez a kör, a visszajelzések, azt mondja, ezt mondta, hát hallod, engem nem szoktak az ilyenek lekötni, de ez engem most lekötött. Végig.
Végül is meglepődött.
És azt mondta, hogy nagyon-nagyon tetszett neki. És a tanárok is, én egyébként a tanároktól fértem a leginkább, de eddig bárhol jártam vele, jó, van egy korhatár, tehát 12-esek alá nem vinném, mert azt gondolom, hogy kell egy érettségi szint, vagy egy érzelmi és egy értelmi szint, ami alatt nem biztos, hogy jó, hogyha találkoznak ezzel az anyaggal. Úgyhogy én olyan 17-18 éves kortól viszont felfele maximálisan ajánlom mindenkinek, és hogyha valaki kíváncsi rá, vagy felkeltettem az érdeklődését, akkor az jöjjön el és nézze meg.
Szeptember 28, RS 9.
Igen,
Andris, este 7. Figyelj, erről nagyon sokat lehetne még beszélni, de töviről egyre átvettük. József Attiláról mára ennyit, aztán majd gyere még.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon kösz, hogy bejöttél.
Szép napot, jó munkát.
Neked is. Kedves hölgyek, urak, a szabad esést folytatjuk 7 után. Maradjatok még.